Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és Bálint van itt velem.
Szia Patrik, köszöntöm a hallgatókat!
Na, szia Bálint, hogyan vagy így a száraz november után? Egy kis, az első italozás hogy esett egy hónap után?
Hát, hogy is mondjam, még szerencsé, hogy csak 30 napos a november, ugye, és nem 60.
De annyira nem is volt vészes, nem?
Nem.
Az elején egyébként az a durva, hogy amikor az embernek mondják, vagy elhatároz valamit, hogy nem lehet, akkor az első két hétben csak arra tud gondolni, hogy nem lehet, és pedig most milyen szívesen csinálná. De ahogy így telnek a napok, úgy egyre kevésbé gondol erre, meg kevésbé érdekli, és az utolsó, nem tudom, mondjuk 10-12 napban abszolút nem is volt a fejemben, hogy nem iszok alkoholt, vagy nem ihatok alkoholt, és nyilván itt most nem arról van szó, hogy annyira kiváltuk volna az alkoholt, hogy már kivoltunk tőle három nap után, de hogy így az első héten azért megfordult még az ember fejében.
Hát azért volt olyan alkalom szerintem, amikor összegyűltünk, és tudtunk volna egy-egy sört sziszenteni, de hát tegnap szerintem...
Nem egyet sziszentettük.
Lezártuk ezt a remek novembert, ami hát egyébként egy jó próba szerintem.
Abszolút. Egyébként szerintem az van ilyenkor, tehát én személy szerint legalábbis úgy vagyok ezzel, hogy nyilván így, nem tudom, hazaérkezve, otthon, magányosan, nyilván nem bontanál minden nap egy sörre az ember, de ha például a társaságban vagyok, és azt mondja egy haver, hogy gyere, menjünk, nézzünk meg egy meccset, vagy üljünk be, dumáljunk egy kicsit, akkor meg úgy nem utasítom vissza általában. Tehát, hogy nyilván, hogyha valaki iszik egy sört, akkor szívesen megiszok vele, de hogy amúgy meg nincs készítésem rá feltétlenül.
Ja, persze,
szóval nyilván ellen lehet, tehát nem olyan nehéz az a november, csak ha mondjuk például elmegyek egy szülinapra, akkor én most nem szeretek azért kimaradni, mert megfogadtam valamit, most csak mondtam.
Ja. Senkit nem arra akartunk buzdítani, hogy minden áron. De hogy ez a social drinking, ami ugye, most nem azt mondom, hogy minden alkalommal, minden emberrel, de azért felnőttek vagyunk életünknek, egy bizonyos része azért ez a kulturált alkoholfogyasztás. Érdekes volt ilyen szempontból egyébként igen a november, hogy már azért ott a hónap elején is lehetett volna találni kibúvót.
Ja. Meg egyébként ezt érdemes kipróbálni tényleg, ahogy te is mondtad, hogy nem csak alkohollal, de akár hússal, vagy aki bármiért szeretne. Édességgel. Azt mondom, hogy rohadt nehéz lenne nekem.
Feldolgozott termékek, tehát lisztre gondolok itt lehet, tehát nagyon jó ilyen kis pótló hónapokat lehet, vagy nem is kell megfigyelni. Hónapot venni.
Megfigyelni, hogy mondjuk hogy reagál a tested, hogy egy hónapig nem eszel semmi édességet, vagy egyébként az alkoholnál is így sokkal frissebbnek érzed magad, meg így, ha normálisan edzettem volna még mellé, akkor így sokkal könnyebben építesz izmot is, szóval azért sok mindenben van.
Hát még gondolj bele, kihagyod egy hónapig az alkoholt, meg mondjuk a feldolgozott cukortermékeket, itt csokikra gondolok, meg tényleg az édes reggelikre, akkor azért a fittségedet is vagy tudod építeni, vagy meg tudod tartani, vagy éppen tudsz tömeget veszíteni. Tudatosan.
Abszolút. Jó dolgok ezek. Na, de... Itt a kis kitérő után kanyarodjunk.
Jobb dolgokról fogunk beszélgetni.
Mert hasonlóan érdekes dolgokról fogunk beszélgetni, ugyanis egyetemi fociról lesz itt szó, több témában is hoztunk pár gondolatot, és először talán a playoff bűvölésről érdemes beszélnünk, ugyanis hát tegnap előtt éjjel robbant a bomba, hogy a Rose Bowl is rábólintott arra, hogy 12 csapatosra bővüljön a playoff. Ez ugyan csak 2024-től fog megtörténni, de hát mindössze egy szezonzárás és egy szezont kell eddig már csak kibírnunk. Neked mi volt az első gondolatod? Mennyire pozitívan fogadod ezt?
Nekem tetszik egyébként ez a formátum se rossz, amit ugye kitaláltak, hogy 12 csapat és 4-et kiemelnek bye week-re, 4 Power 5 konferencia győztest, ez fontos kiemelni, hogy hiába lesznek mondjuk ugyanazok a helyzetek majd, mint amit a Big Ten-ben láthatunk most, hogy a két, az ország, mit tudom, 4 vagy 5 legerősebb csapatából ott van 2 ebből a konferenciából, mégis az egyik nem játszik döntőt, tehát nincs meg az esélye, hogy kiemelést szerezzen, mégis nagyon-nagyon jó csapatról beszélgetünk. Ugye ez jelen esetben a második kiemelt Michigan, és az ötödik kiemelt Ohio State. Egyébként az Ohio State jobb csapat, mint a TCU, de erről sokat lehet vitázni. Mindegy, az a lényeg, hogy itt azért sok szempontból meg lehet ezt közelíteni. Nézzük meg, hogy mennyire lesz értem az első fordulóknak, amikor egy Ohio State jelen esetben a Tulane-nel játszik. Hát az borzasztó 30 pontok közte, de hogyha így...
Aztán ki tudja.
Hát, szerintem nem mutatna jól.
Jó, igen, elég valószínű.
Igen. Viszont Penn State Clemson jelenlegi helyzetben a 8.-9. ellen, Alabama Utah nagyon izgalmas szerintem, főleg a jelenlegi formában lévő Alabama és a Tennessee Kansas State, hogyha mindenki egészséges lenne, akkor szintén egy izgalmas párosítása lenne az első körnek, de hát akkor kicsit másik oldalról megközelítve az egész szituációt, most ugye arról beszélgetünk, hogy itt a 12 legerősebb csapatot nézzük az országban, és ugye New Year's Six bólokat gyakorlatilag tettek be ebbe a formációba, vagy ebbe a formátumba, de mennyire lesz izgalmas ezek után egy bowl szezon, tehát hogy nem fogsz felpörögni a december közepi kisebb bowl mérkőzésekre, mint ahogy eddig se pörögtél föl, most ezek után sem fogsz felpörögni, vagy próbálok így az egyszerű szurkoló, néző, futballkedvelő szemével vagy agyával gondolkodni, akiknek mondjuk, hogyha tavaly visszagondolunk egy Nevada Western Michigan meccset közvetítettem én, és egy nappal a meccs előtt a Nevadának a 30%, vagy nem tudom, 40% fogta magát és transferelt, és így nem tudtuk, hogy ki van az egyetemen. Tehát, hogy így megközelíthetetlen volt, és most itt nem egy bowlról beszélgetünk, hanem bowl sokasságról, 20 sok meccsről, ami azért az...
De nem gondolod, hogy pont, hogy ez ad egy kis plusz presztízst a meccseknek, illetve hát nyilván azoknak a bowloknak nem, amik nem a rájátszásról döntenek, de ennek a 4 plusz bowlnak ad egy kis, nem rangot, hanem tét, tehát ez plusz tétet, téttel fog bírni az felsorolt párosításokban. Tehát, hogy nyilván a bowl szezon többi része nem lesz izgalmasabb, de ez a 4, ez plusz téttel fog bírni, ami izgalmasabb lesz. Tehát, hogy ennyit legalább elérnek.
És nézettebb lesz szerintem.
Valamint, amiről ugye nem beszéltünk, majd itt nyilván az esélyekről fogunk beszélni az adás későbbi részében, de hogy a 12 csapatos playoff ugye azt hozza el, hogy nem fognak kiszorulni olyan csapatok, mint mondjuk a TCU, hogyha kikap a konf döntőjébe, akkor nagyon könnyen lehet, hogy nem lesz ott a playoffban, miközben igazából lehozott egy hibátlan alapszakaszt, a legnehezebb sorsolással körülbelül, és mégis ott vagyunk, hogy lehet, hogyha kikapnak, akkor nem lesznek benne. De ez a 12 csapatos playoffnál nem történhetne meg, mert annyi történne, hogy nem lennének kiemeltek, viszont ugyanúgy játszhatnának a bajnoki döntőért, és ez egy picit így igazságosabbá teszi, mert ugye azért a bizottságot ismerjük, és nagyon sokszor a nevet és a múltat azt a valós eredmények elé helyezik. Még akkor is, hogyha nagyon nehéz igazságot tenni, mert lehet, hogyha a TCU-t most szembeállítanánk akár az Alabamával, akár a Utahval, lehet, hogy akár bucira vernék, de ezt nem tudjuk meg. Így meg van esélye, lesz a 12 csapatosnál mindenképp lesz esélye a TCU-nak, hogy bebizonyítsa ezt.
Igen, ez nagyon fontos, hogy szerintem azt érdemes itt nézni, hogy mi az, amit nem tudunk, és mennyivel leszünk okosabbak, hogyha megtudjuk. Mert hogyha csak így dobálozunk, de hát az alapban biztos agyonverni a Utahot, igen, de sose fogjuk megtudni. De ha megtudjuk, akkor legalább levonhatjuk a következményeket, vagy a tanulságokat, hogy oké, akkor ezen még finomítani kell, és biztos vagyok abban, hogyha ez a formátum így elsőre, még az első 3 évében nem fog tökéletesen működni, akkor belenyúlnak újra. Mert láthattuk azt is, hogy ez a playoff formátum se túl öreg, és nem beszélhetünk 20 éves tapasztalatról, de azért látható, te tudjuk vonni azt, hogy miért nem jó ez a 4 csapatos playoff rendszer. Nézzük meg, hogy egy kibővített rendszer hogy fog kinézni, és ugye ezt még tovább fogja egy picit csűrni, csavarni majd a konferenciáknak az újra allokálása, hogy ugye majd az SEC is változik, a Big Ten is változik, a Big 12 is változik, a Pac 12 is változik, tehát hogy a power, vagy a kiemelt konferenciák, inkább mondjuk így, vagy a mostani Power 5 konferenciák azok hogy fognak alakulni, és ez mennyire rúgja majd föl az erőviszonyát mondjuk a 12 csapatos playoffnak. Az ESPN örül, abba biztosak lehetünk.
Igen. Ugye 2 veszélye van ennek a 12 csapatos playoffnak, illetve árnyoldala. Az egyik az, hogy az alapszakasz találkozók azok néha kevesebb téttel fognak bírni, mert például egy Ohio State Michiganen nem az lett volna most a döntő, hogy ki az, aki lemarad a playoffról és kimegy be, hanem csak annyi, hogy ki az, aki bájt kap, és ki az, aki nem. Tehát, hogy lehet, nyilván a presztízs, meg a csapatok egyetemek egymás elleni rivalizása miatt ez mindig is egy rangos meccs lesz, de talán kevésbé lesz, hát nem, nehéz ezt megfogalom, nehéz, kevésbé lesz feszült hangulat olyan szempontból, hogy kiesett valamelyik csapat, de most csak példának hoztam ezt az összecsapást, de akár a nem tudom, a szezon közepén is beleférhet egy-egy vereség a nagyobbaknak. A másik veszélye meg szerintem az lehet, hogy pont azért, mivel belefér a nagyobbaknak is, egy-egy vereség akár a szezonban, hogy könnyen lehet az, hogy minden évben Georgia Alabamát láttunk, mert ezek a csapatok azért valljuk be, hogy a 12 legjobba, nem tudom, 20-ból 19-szer biztos, hogy bekerülnek, és ugye ott meg a végén kialakulhat simán, hogy mindig ők játsszák mondjuk a döntőt, de hogy az elődöntőben mindig ott vannak. Tehát szerintem nagyobb esély lehet erre. Nyilván ugye ez a jelenlegi formátumban is ott van, de most is láthatjuk, hogy az Alabama azért például kicsúszott.
Még két dolog jutott itt eszembe, amit össze is lehet kötni, hogy mit gondolsz, mennyiben fog ez változtatni azon, hogy ugye rendre már a nagy sztárok is az utolsó bowl meccsüket kiülik, és ugye nem akarnak azon, mármint ugye a draftra érkező nagy sztárok, nem pedig azok, akik még első vagy másodévesek. Tehát, hogy mennyiben gondolod, hogy ez meg fog változni, és a magasabb téttel, vagy a bajnoki cím reményével ezek a draftra jelentkező játékosok, ezek komolyabban fogják venni, vagyis eddig is komolyan vették, de nem fogják kiülni az utolsó meccseiket, és azért, hogyha mondjuk megnézed, hogy ez a formátum még 3-4 meccset hozzádob vagy szezonhoz, az mennyiben lehet rizikófaktor, mert tudjuk, hogy akár egy edzés is nagyon-nagyon drága lehet, vagy egy non-kontakt sérülés, ami legtöbbször ugye, mondjuk itt a tért sérülésekre gondolok, szóval, hogy ez mennyiben faktor nálad, vagy mennyiben érdekes?
Abszolút van relevanciája ennek szerintem, tehát, hogy amit mondtál, azt szerintem úgy is lesz, és ez egyébként szerintem inkább egy pozitív hozadék, az, hogy ugye a nagy sztárok nem fogják kiülni a legvégét sem az idénynek, úgymond. Az, hogy most 2-3 mérkőzéssel több, és kicsit terhelve lesznek, nyilván a sérülés benne van, de hát basszus, ez egy ilyen játék. Én ezzel így vagyok, és persze nagyon sajnálom azokat, akik mondjuk az elődöntőbe fognak megsérülni, de az NFL-ben is egy ilyen történet vár rájuk, úgyhogy én nem gondolnám, hogy ez annyira rontaná így az élményt. Aztán, hogyha lehet, hogy ott tartunk 4 év múlva, hogy folyamatosan azt látjuk, hogy nem tudtak ott lenni mondjuk a legjobb irányítók a legjobb 4-ben, akkor majd revidálom magamat.
Igen, nagyon-nagyon itt a sötétbe tapogatózunk, és próbáljuk ezt az egészet megfejteni. Azért még mindig arról beszélgetünk, hogy ez gyakorlatilag mondjuk 20 hónap múlva lesz esedékes vitatéma, hogy akkor milyen hozzáállással, milyen reményekkel fognak ennek a 2024-es szezonnak nekivágni szeptemberbe, vagy hát augusztus végén. Azok a sztárok, akik ott fognak majd szerepelni, még nem igazán beszélgetünk róluk, mert freshmenek, de igen, érdekes lesz.
Jó, szerintem erről a témáról még sokat fogunk beszélni az off-seasonben is, úgyhogy ugorjunk a következőre. Hát ez egy sokkal rövidebb topik lesz. Itt a Heisman versenyt zárjuk le szerintem egy pár mondattal. Ugye, hát egyértelmű esélyes a fogadóirodaknál Caleb Williams, és 99%, hogyha hazaviszi a trófeát. Egy dolgot tudok elképzelni, ha nem, ha mondjuk két-három interception dob a Utah ellen is kikapnak, és ezzel ugye nem jutnak mondjuk a 4-be, és Max Duggan pedig mondjuk 7 vagy 8 TD-t kioszt a TCU-ban. Nyilván ez ilyen teljesen fantazmagória, de mondjuk legyen akkor 6 TD, amit el lehet képzelni. Bejutnak, és egy mondjuk elképesztő meneküléssel a végén csinál egy olyan drive-ot, és ezzel jut be a playoff-ba a TCU. Na, ebbe az egy esetben talán el tudnám képzelni, hogy előzne, de amúgy semmi más. Másképpen nem alakulhat.
Van előtted most ottos táblázat vagy cikk, amiben benne van mondjuk a top 5?
Hát azt látom, hogy ki a top 5.
Na mondjad.
De Caleb Williams, Max Duggan, CJ Stroud, Samson Bennett és Michael Penix, amit én nézek most ott.
Igen, most akkor ennek a fele nem fog játszani a hétvégén, tehát...
Hát az első kettő fog konkrétan játszani csak.
Igen.
Ja, nem, bocsánat, Bennett is játszani fog.
Bennett akkor is játszik, de ő szerintem nagyon nagyot kell menjen, meg az a baj, hogy most az, hogy megverik az LSU-t, akik kikaptak a Texas A&M-től az előző héten, az nem fog akkora hozzáadott értéket hát generálni, mintha mondjuk a Utah-t nagyon elverni a USC, ami azért szintén nem egy életbiztosítás. Itt szerintem Duggannek a legnehezebb a dolga értelemszerűen.
Hát, de épp ezért van esélye, mert ugye nekem a legnehezebb dolga, és ezért csak tudom elképzelni, de hát nyilván ez
csak ugye szerintem Heisman Momentum nem késette el vele. Duggan.
Hát figyelj, egyébként az odcok szerint Duggan, aki a második legesélyesebb, ő is 25-szeres odccal indul, ez szerintem mindent elárul, hogy mennyi
esélye
van.
Igen, mert hogy ugye múlt hétvégén ünnepeltük a Heisman Momentumot.
Ja.
USC-nél, és ugye Caleb Williams egyértelműen, és akkor itt ugye arról is talán lehet két szót ejteni, hogy akkor mennyire beszélgetünk róla úgy, mint egy potens 1/1-es választott a 2024-es drafton,
és hát tartom magamat, figyelj, az ahhoz... elmúlt beszélgetéseink után szerintem ilyenekről, hogy a következő drafton kihány az esélyes, talán fölösleges beszélni.
Ja, mert visszamegy az egyetemre, vagy valami.
Hát igen, vagy pedig én... olyan szezont hoz le, ami nem
tartom
feltétlenül.
Tartom magamat ahhoz egyébként, hogy ő egy nagyon-nagyon kész irányító, tehát hogy nagyon-nagyon éretten gondolkodik a pályán, nagyon sok mindent lát, egy nagyon jó irányító, és ugye Youngról beszélgettünk így, hogy egy nagyon kész irányító, nem a legmobilisabb, na Williamsnél még ezt is beemelhetjük, ezeket a fizikai paramétereket, hogy bár nem egy monstrum nagy, egy jelentermetű játékos, de azért nagyon jó adottságai vannak így karerőben, uh-huh. mobilitásban, zsebben kívül, zsebben belül, meghosszabbítani a játékot akár lábon kimozogva, aztán karral, tehát hogy azért ő nagyon jó dolgokat mutatott itt a Pac-12 szezonjában. Azt gondolom, hogy az egyetlen hátrány az, hogy nyugaton vannak. És
meg így, egyébként, bocsánat, mondd csak végig.
És így ugye évközben kevesebb a Rivalda fény rajta, mert hogyha mondjuk az SEC-be játszana minden hétvégén szombaton napközben, és nem pedig szombaton éjszaka keleti parti idő szerint, akkor sokkal nagyobb népszerűségnek örvendene a keleti parti médiában, ami értelemszerűen húzó média.
Abszolút egyetértek, én két gondolatot akarok hozzáfűzni. Az egyik az, hogy Lincoln Riley az elmúlt 6 szezonjából a harmadik Heisman győztes irányítóját csinálja.
Meg az 1/1-eket dobálja kifelé a drafton.
1/1-et csinálja. A másik pedig az, hogy szerintem abszolút megérdemeltem viszi el Williams ezt a Heismant, holott nem azt mondom, hogy volt olyan brutális Heisman momentuma, de ő volt az, aki egész évben viszonylag konzisztensen és jól irányította a csapatát, és hozzátette mindig a magáét is, ami szükséges volt, és mivel nem volt olyan kimagasló teljesítmény idén, aki előzhette volna, ezért is ennyire egyértelmű, hogy ő fogja kapni.
Most körülírtad azt, amit tavaly Bryce Young csinált. Nem volt Heisman momentum, nem volt az a hú, eldobod az agyadat, meccs, de folyamatosan, magas szinten, konzisztensen, és jól jár. Tehát, hogy nem tudod azt mondani, hogy tehát nem tudsz érvelni a miért ne oldalon olyan dolggal, ami igazán súlyos lenne.
Igen. Oké, szerintem ezt is körbejártuk, majd még Williamsről szerintem sokat fogunk beszélni, meg ugye
lesz egy évünk,
hogy ezekben a podokban elő fog fordulni. Kanyarodjunk rá a konferencia döntőkre. Nagyon érdekes lesz az öt Power 5 konferenciából kettő, de inkább három elég érdekes lesz. Beszéljünk kicsit azokról rövidebben, amik nem lesznek azok. Ez mondjuk a Big Ten-é, ahol a Michigan játszik a Purdue-val, és hát 17,5 pontos favorit azt hiszem a Michigan, ami sokat elárul arról, hogy mennyire izgalmas lesz. Ráadásul ugye a Michigan akkor is bent van a playoffban, hogyha kikapnak, véleményem szerint, még akkor is, hogyha csak negyedik kiemeltek lennének, ami olyan szempontból érdekes lenne, hogy akkor a Georgiával találkozzanak rögtön az elődöntőben. Nyilván ugye egyébként ehhez még kéne a többi találkozón is a papírforma. De mindegy, a lényeg, hogy itt azért a Michigant alig ha fogja meg a Purdue, még akkor is, hogyha a Purdue-nak van az egyik legtöbb győzelme a top 5-ben kiemelt csapatok ellen az elmúlt években. Csak itt az elmúlt 3 évben elkaptak 2 második és 1 harmadik kiemeltet, úgyhogy...
Ezt akartam én is mondani, hogy legutóbb, amikor egy második kiemelt ellen játszottak, én nem akarom elszomorítani az Iowa fanokat, de tönkreverték az Iowát.
Igen, de egyébként a Michigan State-et is elverték, úgyhogy harmadikak voltak, úgyhogy képesek az óriást ölni, de nem gondolnám, hogy itt meglepetés születik. Nem tudom, te máshogy látod-e?
Hát amikor igazán olyan csapattal játszottak az elmúlt évben, sajnos én ezt nagyon közelről átéltem, egy 59-31-es óriási kiütés az Ohio State ellen, ugye akkor az Ohio State negyedik volt, és egy pillanatig nem volt esélyük ezt a meccset megnyerni tavaly. Azért azt is emeljük ide be, hogy ez a Big Ten, hát csak az egyik csoportban volt kompetitív, a másikban nem nagyon. Itt nem igazán beszélgethetünk arról, hogy mondjuk az Ohio State Michigan pároson kívül ki az, aki igazán fontos szereplője volt ennek a konferenciának. Kikaptak az Iowától, kikaptak a Wisconsintól, akiknek nincs főedzőjük jelenleg. kikaptak a Penn State-től, ami talán a legnagyobb tesztjük volt.
De van a Wisconsin-nak már, majd fogunk is róla beszélni.
Jó, bocsánat, úgyhogy, na, értjük.
Akkor nem volt.
Akkor nem
normális,
volt.
Igen.
Igen, akkor nem volt. Na mindegy, hogy, hogy az Illinois-t meg a Minnesota-t verték meg így kiemeltként, de hogy így nem látod ezt a meggyőző játékot, persze vannak, minden szezonban vannak ezek az értetetlen meccsek, de nem hiszem, hogy ki fog ez ütközni, még akkor sem, hogyha nem lesz korom, de láttuk, hogy nem biztos, hogy csak korom egymaga a michigani támadósor, és akkor McCarthy föllépés hátára veszi a csapatot, és megoldja, úgyhogy meg ugye a védelem, hogyha összetudnak majd állni, ugye a Mazi Smith-ről jöttek ki ilyen furcsa dolgok, hogy fegyverbirtoklásért lecsukták, és hogy vannak azért problémák csapaton belül.
Igen. Ettől függetlenül szerintem...
Ennek sem nagyon sima meccsnek kell lennie. Szerintem még a covert is el fogja hozni, amit igen.
Én is erre számítok.
17 volt jelenleg.
Ennél kevésbé lesz sima mérkőzés, viszont talán kevésbé érdekfeszítő az ACC-nek a döntője, ahol a North Carolina találkozik a Clemsonnal. És itt mind a két csapat itt a szezont elég rosszul fejezte be, Clemson kijátszotta magát konkrétan a playoffból itt az utolsó 4 fordulóban, a North Carolina meg 2 vereséggel zárt, ami ugye nekik amúgy sem volt esélyük, hogy a rájátszásba kerüljenek, de akár egy top 10-es eredménnyel zárhattak volna, és Drake Mayék is, akiről sokat beszéltünk, csúnyán fejezték be. Mit gondolsz, kinyeri ezt a találkozót?
7,5 pontos favorit a Clemson, és azt gondolom, hogy a tapasztalat, az egység, és az egységben az erő, mármint hogy a védelmemre gondolok itt, mert ugye nagyon-nagyon jó támadósora van a North Carolina-nek, akkor, amikor minden klappol, azért azt emeljük ki, mert az elmúlt 2 meccsen, amikor 2 konferencián belüli vereséget gyűjtöttek be a Georgia Tech és az NC State ellen, hát nem értek el 30 pontot, ami nagyon-nagyon furcsa az őszezonjukat tekintve. A védelmük gyenge, és szerintem ez a Clemson, ez van annyira működőképes, távol van az izgalmastól, mondjuk, hogyha támadó oldalat nézzük, de ezt a meccset nem látom, hogy a North Carolina hol tudná megnyerni. Szerintem minden egyes, nem emberre lebontva, de mondjuk egységre lebontva, itt valamennyi párharcot, mondjuk 80%-ba el kellene, hogy hozzon a Clemson.
Egyébként nem látom ennyire simának ezt a találkozót, tehát szerintem van esélye North Carolina-nak, holott igaz, amiket mondtál, de a Clemson támadó sor is dadogott egész évben, és
nem bennük kell keresni a sikerkulcsát.
Nyilván a védelem hozhatja, tehát ez tök érdekes lesz, amikor a Clemson védelme lesz fönn mélyék ellen, mert az egy tök szép jó párharc lehet. Nem hoz annyira lázba, hogy mit nem mondjak ez a mérkőzés. És hát, nincs relevanciája sem.
Az a baj, hogy így bármelyik ACC meccset így a szezonban így felhozod, voltak jó meccsek,
ja,
de hogy igen. Az a baj, hogy annyira nincsen, hogy mondjam, erő, vagy ilyen craft, vagy ilyen izgalom ebben a konferenciában, amármint így nem konferencián belül, hanem így kiemeljük így nemzeti szintre, hogy akkor itt a Clemson, és akkor a Trevor Lawrence vezette Clemson, ez egy olyan csapat volt, nagyon-nagyon sok sztárra minden pozícióban, meg tényleg meggyőző játékkal tudták a mérkőzéseiket nyerni, ami egy izgalmat hozott magának a konferenciának, vagy éppen a csapatnak. Idén ez nem volt, sőt, tavaly se volt már, ami azért probléma.
Igen. Hát talán majd a Florida State-nek a kicsit erőre kapása lehet itt egy olyan dolog, ami újra, hát nem azt mondom,
hogy North Carolina jövőre is akár igen. Lehet kompetitív. Tehát, hogy itt nem csak a Clemsonról kell beszélgetni, hanem a sok cinkos társáról a Clemsonnak, akik...
Az lenne jó, hogyha ezek a csapatok mind kicsit odaérhetnének.
Igen.
Mert akkor izgalmasabb lenne. Menjünk is tovább szerintem a következőre. SEC-ben a Georgia találkozik az LSU-val, és hát sajnos nem releváns annyira ez a mérkőzés sem. A vereség ellen esetén a Georgia ugyanúgy a playoffban van, náluk is az vetődhet fel, hogy akkor lehet, hogy csak 4. kiemeltek lennének. LSU már nem juthat be, pedig lett volna esélyük, de hát elég csúfos véget ért ez is az utolsó fordulóban. Úgyhogy hát maximum annyi lehet, hogy egy SEC vetértársnak az óra alá dörgölni, bármikor jó bármit, de nem hiszem, hogy annyira érdekes lesz ez a mérkőzés.
A legjobb konferencia legjobb döntőjét láthattuk volna, hanem az LSU van bent, szerintem, és bármennyire is érdekes egyébként az SEC konferenciának a, hát hogy mondjam, kiemelése, vagy kiemelési rendszereit csoporton belül, ugye ezt kapjuk, hogyha Ugye a 14. kiemelt találkozik az első és 17,5 pontos favorit a Georgia, egy sokkal gyengébb LSU ellen. Nyilván itt akkor lett volna jó dolog, hogyha még egyszer találkozik az Alabama és a Georgia, hiába unalmas ezt minden évben megnézni szinte, de én azt gondolom, hogyha itt mondjuk esetleg a Georgia agyonverni az LSU-t, és lenne két olyan kedvező kimenetele a Pac-12-nek meg a Big 12 döntőjének, akkor itt az Alabama be fog menni.
Itt egy érdekes dolog jutott eszembe, amiről beszélhetünk most, hogy ugye azért nem az Alabama van ott, annak ellenére, hogy jobb mérleggel zártak, mint az LSU, mert a konferencián belüli mérlegek
tiebreakerek, igen.
Viszont ugyanannyi, és egymás ellen pedig ugye nyert a Tigers.
Igen.
Úgyhogy ezért vannak ők ott, hogy te mennyivel értesz ezzel egyet, mert amúgy lehet érvelni szerintem mind a kettő irányba, és pedzegetik is, hogy eltörlik itt is elvileg majd a esetlegesen eltörlik itt is a konferenciákat. Most nem emlékszem, hogy itt pontosan mi a megegyezés az SEC-ben, hogy mikorra várható ezzel kapcsolatban a döntés. Mert azt tudom, hogy a Big Ten-ben hamarosan, de az SEC-ben nem emlékszem, hogy mikorra ígértek ezzel kapcsolatban bármit.
Bármennyire is egy hagyománykövető közegről beszélgetünk itt az NCAA-ben, de lassan azért eljutunk oda, hogy nem akarod ezeket a döntőket nézni az év végén, amikor így nagyon kinyílik az olló. Ugye itt most a két legerősebb konferenciánál lehet ezt fölhozni, és a Pac-12 lépett, és szerintem jól tették, hogy léptek. Mondom, szembe megy a hagyományokkal, de akkor vonjuk össze az egészet, tartsuk meg a rivalizálásokat konferencián belüli csoportokon belül, tehát legyen úgy minden évben LSU Alabama, és ne legyen minden évben Georgia Alabama, de egyesítsük az egészet, és akkor a két legjobb konferencián belüli mérleggel rendelkező csapat az egységesített konferenciában játssza a döntőt az év végén.
Érdekes lenne, bár ez tényleg elhozhatná azt, hogy sok Georgia Alabama lesz. De egyébként én nem bánom, hogy ők a két legjobb csapat, akkor a konfidentőt ők játsszák.
Játsszák, nem kell minden évben kétszer játszaniuk. Játsszak négy évente.
Meg akkor ott lesz a playoff, hogy a többiek, tehát hogy az SEC-ben bejuthat más is a playoffba. És
sőt,
akkor
az SEC-ben jönni magát. Fog az Oklahoma meg a Texas is, úgyhogy.
Arról már ne is beszéljünk tényleg. Igen, érdekes lesz. Ugorjunk tovább, akkor a negyedik
konferenciára.
Igen, ahol már ezek azok a konferencia döntők, amik valódi téttel fognak bírni, véleményem szerint. Beszéljünk először, mondjuk a... Hát melyikről beszéljünk először?
A korábbiról szerintem, a
korábbiról. Aha, tehát az a szombatról... Nem, péntekről szombatra lesz fajnál. Már a Pac-12-nek a döntője. Ugye USC fog játszani a...
Utah-val.
A Utah-val, bocsánat. Csak még a tegnapi sörök után a torkom nem mindig... forog át a következő szóra, tehát USC Utah, és itt már eleve az érdekes, hogy miért a Utah játssza a döntőt, vagy döntőt, mert ugye itt is az van, hogy ugye itt eltörölték a divíziókat, és igazából ugyanannyi, tehát arány, vagy tehát mérlekben jobban állna itt is például a Washington Huskies, tehát ők 10 meccset nyertek, miközben a Utah csak 9-et. De ugye itt is a konferencián belüli mérleg számít, ahol 3 csapat is ugyanazzal végzett, a Washington, az Oregon és a Utah. Itt először ugye az egymás ellenit vennék elő, de a Utah és Washington nem játszott egymás ellen. Ezért mennek a következő tiebreaker.
Ez nagyon jó egyébként.
Ami a közös ellenfelek ellen mutatott mérleg. Na, ez ugyanaz mindenkinek. Tehát 5-1. Akkor ezért át kellett menni arra, hogy a harmadik pontra, most azt elfelejtettem, hogy mi volt a harmadik pont,
Közös
ellenfelek, record against the next highest placed common opponent. Tehát ugye magasabban rangsorolt közös ellenfelek elleni, a legmagasabban rangsorolt közös ellenfelek elleni mérleg. Na ez is ugyanaz mindenkinél. És akkor ezért döntött a negyedik pont, ami pedig a konferencián belüli ellenfelek erős sorrendje, talán így lehet a legkönnyebben lefordítani. Igen. És ebben a Utah nyert.
Úgyhogy
és igen, bocsánat.
Mondjad, mert én mást
akartam. Na, tehát, hogy ezért fogják ők játszani a komp döntőt.
Ez ilyen nagyon jó ilyen orvosi ló, hogy így kiemeled, hogy van ilyen is. Tehát nagyon, nagyon vicces, mert egyébként, hogyha megnézed az ESPN-en a jelenlegi csoport állást, vagy a konferenciának az állását, akkor ott ugye feltüntetik azt is, hogy amikor Washington megvert 3 darab kiemelt ellenfelet, 25-ös kiemelt ellenfelet, Utah 1-2-vel áll.
Igen. Mondjuk hozzátehetjük, hogy utának mind a három veresége nagyon szoros, tehát összesen 7 ponttal kaptak ki a három meccsen. És valami
megverték azt a negyedik kiemeltet, akit meg kellett verni.
Így van, akivel most játszanak. Úgyhogy nagyon érdekes lesz a meccs.
Hát ez nagyon jó.
De mit vársz egyébként? Mert én nem tudom konkrétan, tehát nem tudom mit. El tudom képzelni bármit. Tehát én el tudom képzelni azt is, hogy a Utah simán behúzza ezt a meccset. Nyilván a Trojans az esélyes, de 2,5 pontos favorit, ami azt jelzi, hogy Vegas sincs meggyőződve arról, hogy ez egy sima meccs lesz.
Hát, igen. Most erre mit lehetne mondani? Szeretnék egy olyan meccset látni, mint amilyet láthattunk a szezon közben, ugye 43-42-re nyert akkor a Utah, és azt nem szeretném, amit mondjuk tavaly láttunk, hogy oda-vissza, most nem, nyilván ez fura kijelentés, hogy a tavaly a Utah oda-vissza agyonvert az Oregont, tehát hogy mind az alapszakaszban, mind a döntőben nagyon-nagyon megverték az Oregont. Most ha nyerne a Utah, én ellennék azzal is, bár én azt gondolom, hogy a USC-t szeretném látni a rájátszásban, szerintem egy kompetitív, élvezhető futballt játszanak, jó védelemmel, sztár irányítóval, és azt gondolom egyébként, hogy a college futball, bár ugye a tavalyi év az pont ez kivétel volt, aztán majd lehet ezt is becsillagozni, hogy ugye akkor leszel bajnok, hogyha jó az irányító játékod. Ugye Bennettről tavaly nem hittük el, idénre szupersztár lehet, mert tényleg nagyon-nagyon jól játszik. Tehát akkor ott vagyunk, hogy van egy nagyon jó Caleb Williams-ed, aki akár ilyen szuperhíró, tehát ilyen nagyon heroikus játékkal elviheti a döntőbe a csapatot. Nem lesz egyszerű, mert a Georgiát kéne megverni akkor, de én azt gondolom, hogy akkor vigye el a konferenciát a USC, jussanak döntőbe, és egy nagyon-nagyon szoros meccsen a spreaden belül, tehát -2,5 ponton belül, tehát egy nagyon kiélezett végjátékkal nyerjenek bajnoki címet a Pac-12-ben.
Jó, ezzel ki tudok egyezni. Egyébként az első találkozón a Utahból Dalton Kincaid, a Titan, 2034 yardot szerzett. Elég brutális.
Igen. Valószínűleg most nem fog meg, úgy utána se nagyon villogott már, úgyhogy...
Igen. Oké, ugorjunk az utolsó konfdöntőnkre, ez pedig a Big 12-é, ahol a TCU fog játszani a Kansas State-tel. Ez is egy megtörtént alapszakasz párbaj visszavágója. És nagyon érdekes volt az a meccs, mert 28-10-re vezetett a Kansas State, és innen rakott föl 28 megválaszolatlan pontot a TCU, és nyertek. Ráadásul a Kansas State-be kiesett Adrian Martinez nagyon-nagyon korán a meccsen, összesen 2 passz kísérlete volt, aki a kezdőirányítója volt az alapszakasz nagy részében a csapatnak, és Howard állt be, Will Howard, aki egy teljesen más típusú irányító, úgyhogy nyilván nem volt könnyű átállni vele a passzjátékra. Mit vársz? Folytatódhat-e a TCU-nak ez a csoda szezonja?
Sajnos nem akarom a TCU fanokat itt elszomorítani, de talán ebben a párosításban van az öt kiemelt meccs, vagy az öt kiemelt döntőből benne az, hogy itt le fog égni egyszer belehibáznak a szezonjukba. És azért, mert szerintem egy nagyon jó csapat egyébként a 9-3-as, ugye van három vereségük, de hát majd erről is beszélgethetünk, hogy milyen három vereséget szenvedtek el, de voltak, nagyon-nagyon kétarcú volt szerintem ez a TCU-n, vagy agyonverték az ellenfeleket, mondjuk itt egy Iowa State-re gondolok, vagy hát nyögvenyelősen sikerült behúzogatni ezeket a meccseket mondjuk a Kansas ellen, kétszeres hosszabbítás az Oklahoma State ellen, 17-10 nyögvenyelős volt a Texas ellen, a Texas Tech is sokáig vezetett ellenük még egy héttel megelőzően, és ott a Baylornak a végjátékára gondolunk, hogy 14 másodperccel időkérés nélkül bevertek egy mezőnygolt, és úgy sikerült életbe tartani a playoff reményeket, a rájátszás reményeket. Úgyhogy annyi, és egyébként igen, megvertek sok kiemelt ellenfelet, akik utána nagyon-nagyon leégtek, tehát hogy visszanézve az a sorsás nem tűnik gyengének, de 2 hónap távlatában már túlzottan erősnek sem. Tehát, hogy annyi szerencsé, idézőjelben szerencsék, mert egyébként egy nagyon jó csapatról beszélünk, és jelen formájában nyernek, akkor jogosan vannak ott a rájátszásban. De nagyon sok idézőjeles szerencséjük volt, vagy nagyon jól szabadultak ki ezekből a necces szituációkból. Olyan dolgok ezek, amik nem biztos, hogy hosszú távon fönntarthatók, és mégiscsak egy konferencia döntőről beszélgetünk, ahol hát klisé, nem klisé, de bármi megtörténhet. Egy labdavesztéssel átfordulhat úgy a momentum, hogy már utána nem tudod visszafordítani.
Abszolút egyetértek, én szeretem egyébként az ilyen varázsló sztorikat, de tényleg hozzá kell tenni, hogy tényleg a Kansas State-et is úgy verték meg, hogy nem volt ott a Kansas State-ben a kezdőirányító. Egyébként a Kansas-t is úgy verték meg, hogy nem volt ott akkor a Kansas-nek a kezdőirányítója, és az is egy nagyon szoros mérkőzés volt, és végül ugye úgy állunk, hogy jelenleg csak 2 csapat rangsorolt azok közül, akiket megvertek, ugye pont a jelenlegi ellenfél a Kansas State a 10., illetve a Texas 20. helyre bejött, és az is egy szűk győzelem volt. Tehát, hogy voltak itt rezgő dolgok. Ennek ellenére én is azt mondom, hogy ha nyernek, akkor teljesen megérdemelt. Na de mi van akkor, ha kikapnak? Tehát, hogyha kikapnak, akkor te hova helyeznéd őket? Nyilván föntartva azt, hogy a USC nyer. Akkor szerinted bent lesznek-e? És nem. Betennéd-e őket? Tehát ez két nem, külön akkor, kérdés.
Ha kikapnak, akkor szerintem az egyvereséges Ohio State-nek kell bekerülni. Vagy ha kikap 2, most ugye itt a 2 utóbbi bajnok esélyesről beszélgettünk, ugye a USC-ről és a TCU-ról, ha mindketten kikapnak, akkor menni fog az Alabama és az Ohio State.
Hát egyébként az attól is függ, hogy kapnak ki. Tehát, hogyha egy szoros meccsen kapnak ki, akkor az Alabamával nem vagyok biztos. Tehát szerintem
ha
az Alabama-nak
az kell.
Ha 2-ből 1
kikap, akkor valószínűleg...
Ha 2-ből csak 1 kap ki, akkor az Ohio State megy, és az akkor nem kérdés. De ha mindkettő kikap, ugye, akkor lehet a Bamának esélye. És szerintem csak az is csak akkor történhet meg, hogyha nem egy utolsó, mit tudom, másodperces field goal-lal kap ki az USC vagy a TCU, mert szerintem abban az esetben is bennmaradna az, aki kikap. A TCU-ban talán kevesebb, és azt mondja, de az USC-re talán lenne, a franc tudja. Egyébként mennyire faramúci helyzet itt, ha már TCU vereség esetén ugye pont az Ohio State csúszna be, hogy nem tudom mikor, 6-7 éve fordult elő, hogy pont fordított volt a dolog, hogy a TCU-nak volt egy veresége, és az Ohio State-nek meg nem volt, és a konf döntőn kikaptak, és ennek ellen is az Ohio State ment be, vagy hogyan volt ez a sztori? Több helyen is olvastam.
16-ban volt, nem?
Igen, 6 éve, igen, nekem is az rémlik. A lényeg az, hogy ugye ott azzal járt rosszul a TCU, hogy... ők nem játszottak konfdöntőt, miközben az Ohio State játszott konfdöntőt, és jobban jött ki a konfdöntőből az Ohio State, tehát akkor valószínűleg inkább az volt, hogy ugyanúgy egyveresége volt mind a 2 csapatnak, és az Ohio State megnyerte a konfdöntőt, ezért ők mentek be, miközben a TCU nem játszhatott, most meg úgy esett ki a TCU, hogyha nem lenne több meccse, akkor lennének, és így meg kiesnek. Tehát, hogy fura az élet fintora. Tehát nyilván, de hát nyilván föl kell építeni ezt a renomét.
Egyébként, igen, még azt mondjuk el és hangsúlyozzuk, mert itt nem a TCU ellen akarunk senkit se buzdítani, meg mi se ellenük vagyunk, mert hiszünk, és tavaly is azért szerintem bebizonyítottuk, vagy elég sokszor beszélgettünk arról, hogy mennyire hiszünk a Cincinnati-nek a csodájában. Na, az csoda volt, mert mégiscsak egy semmiből, idézőjelesen semmiből érkező csapat, nem kiemelt konferenciából, borzasztó ellenfelekkel, tehát hogy mindenkit nagyon meg kellett verni, hogy ott rájátszásról beszélgessünk. Igen. Itt nem borzasztó ellenfelekről beszélgetünk, hanem olyan csapatokról, akik mindjárt elhagyják a konferenciát, hogy egy erősebb konferenciába menjenek. És oké, hogy az Oklahoma leégett, oké, hogy a Texas leégett, oké, hogy az Oklahoma State nem azt mutatta, amit kaptunk, vagy amit vártunk tőlük, oké, hogy a konferencia bajnok Baylor és az egyik legerősebb csapata, vagy a legerősebbnek vélt, szezon előtt legerősebbnek vélt csapata, a Baylor semmit nem tudott csinálni idén, de ezek mind-mind erős csapatokat vertek meg, mert a TCU nem egy semmiből érkező alakulat, oké, hogy új főedző, de itt azért megvan a renomé, tehát nem lehet egy lapon említeni őket a Cincinnati-vel, mert az tényleg egy ilyen meseszerű dolog volt, nem. A TCU egy nagyon-nagyon-nagyon jó csapat, kérdés, hogy ott van-e a 4 legjobban.
Meg fogjuk tudni. Akkor utoljára szeretnék egy tippet várni tőled, hogy ki lesz a playoff mezőnye, hogyan fog kinézni, illetve egy olyan is, hogy mit szeretnél, hogyan nézzen ki.
Akkor kezdjük azzal, hogy szerintem mi az, ami ki fog alakulni. Én attól tartok, hogy a Kansas State megveri a TCU-t, és nem ellenük szurkolok, hanem valamiért van egy ilyen megérzésem, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon közel fog a két csapat kerülni egymáshoz a végelszámolásban. A USC megveri a Utah-t, a Georgia lesimázza az LSU-t, Michigan értelemszerűen lehozza a pörgyű elleni meccset, és akkor az Ohio State fog játszani a Georgia-val, a Michigan pedig a USC-vel.
Ez mondjuk egy elég pikáns és jó elődöntő
párosítás. Ez pikáns,
párosítás
és egyébként ennek. Ez egy jó elődöntő párosítás, kapsz egy keleti csapatot, bocsánat, kapsz egy nyugati csapatot egy nagyon erős, tavaly kimaradó keleti csapat ellen, ott van a bajnok, ott van a tavalyi egyik elődöntős, nem egymás ellen játszanak, azért ez mindenképpen fontos, hogy ne legyen az, ami tavaly volt, hogy ugyanazt a párharcot láthassuk. Szerintem ennek örülhet a legtöbb néző az országban, hogyha az Alabamát nem vesszük ide. Aminek igazán örülnék, az az lenne, ami jelenleg fönnáll, hogy lássunk új csapatokat, és nézzük meg, hogy egyébként, mert ugye nem tudjuk, hogy a TCU-ról mit gondoljunk a nagyobbak ellen. És hogy amíg nem fogjuk ezt megtudni, addig kíváncsiak maradunk. Nem szeretnék sokáig kíváncsi maradni. Lássuk azt, hogy ugyanebben a felosztásban mit kapunk. Azért szintén nagyon izgalmas lenne látni a USC-t a Georgia ellen például.
Egyébként ezzel tökre tudok menni. Én egyedül annyit változtatnék, hogy én azt jobban megnézem, hogy ne a USC jusson a Georgia ágára, hanem a USC Michigant nézném meg, és a TCU Georgia, mert a Georgia szerintem mindenkit el fog verni, akár ki jön fog szembe, de jobban megnézném a döntőbe, vagy jobban megnézném az elődöntőbe a USC Michigant.
Akkor Georgia Ohio State, és Michigan USC.
Hát igen, ezzel tudok menni. Úgyhogy nagyjából ez. Jó, végső témaként pedig beszéljünk egy nagyon picit az edzői kinevezésekről, de tényleg ne hosszan, mert lesz majd adás itt Discordon lévő kérdésekből szemezgetve, ahol az edzőkről fogunk beszélni, úgyhogy csak a két legnagyobbat akarnám kiemelni, ugye Matt Rule, aki a Panthers-től bukott főedzőként érkezik a Nebraska-ra, és Luke Fickell érkezik, aki a Cincinnati-nek volt az edzője az elmúlt években, és ugye csodálatos módon a playoff-ba vitte őket, hogy te is mondtad, ő pedig Wisconsin-ra érkezik. Hát két nagy név a Big Ten-be. Mit szólsz hozzájuk?
Azt azért ne felejtsük el, hogy Matt Rule-nak az egyetemi futball berkein belül elég jó megítélése van, mint recruiter, rengeteg tehetséges játékost vitt ugye a Baylorra, akik majd később ugye Aranda kezei alatt lettek bajnokok, tehát azért neki itt a toborzókép, vagy ez a toborzási múltja, ez nagyon-nagyon jó. Én azt gondolom, hogy egyébként ez Fickőre is elmondható, és rengeteg átalakulás lesz majd a most éppen már elköteleződött játékosok a Cincinnati felé fognak szépen lassan átvándorolni a Wisconsinba. Szerintem mindkét program nagyon izgalmas lesz abból a szempontból, hogy az egyik egy alulról érkező, magát nagyon szépen fölépítő vezetőedzőről beszélgetünk, aki egy nagyobb színpadra lépett azzal, hogy a Wisconsint megkapta. A Nebraska az egy izgalmas dolog lesz, mert ott ugye azért amilyen Matt Rule olyan volt a program is, vagy amilyen Matt Rule karrierje volt az NFL-ben, tehát elég hullámvölgyekkel teli, vagy elég sok hullámvölgyel teli, ugyanolyan volt a Nebraska is minden évben, itt a korábbi években. Szerintem előre fog menni mindkét csapat egyébként ezzel a két kinevezéssel. Nyilván itt majd faktor lesz a toborzás, nagyon fontos lesz, illetve az átalakulása a konferenciáknak, úgyhogy nagyon-nagyon ilyen ingoványos talajon járkálunk akkor, amikor ilyen kijelentéseket teszünk, hogy hát a Nebraska majd elindul felfelé, bízunk benne, hogy elindul felfelé, és hát akkor kíváncsiak leszünk arra, hogy ki lesz a Cincinnatinek a főedzője.
Nagyon-nagyon tényleg izgalmas kinevezések, tök jó lesz követni, és hát jó lenne látni egyébként egy újra erős Wisconsint, és egy végre nem bukdácsoló Nebraska-t Scott Frost-tal, ezért
hát nehogy,
elég
ne
vicces volt az elmúlt
rajtuk.
Éve.
Igen, 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 csak igen, röhögjünk rajtuk. Egyébként most, ha te mondanod kell egy nevet, akkor kit mondanál a Cincinnati főedzőnek? Várhatóan kit mondanál a Cincinnati főedzőnek?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudok tippelni, tehát aki grup, tehát ugye a Cincinnati is megy a Big 12-be jövőre már, vagy jövő után?
Mikor 24.
Ha jó, 24. Gondolom. Tehát, hogy nem is Group of Five csapatfőedzője lesz valaki ott már, hanem lényegében ugye egy szezont fognak Group of Five csapatként vinni, utána meg már Power 5 konferencia, úgyhogy sok mindenki szóba jöhet.
Nekem egy nagyon tetszett.
Neked van valaki jelölted?
Igen. Én így, ahogy olvasgattam így a kandidánsokat, vagy a Brian Hartline, ugye ő volt NFL elkapó, és az Ohio State-nek az elkapó edzője egyébként, akinek a munkásságát hát elég szépen leírja, hogy milyen elkapók érkeztek itt az elmúlt évben az Ohio State-ről, egy Olave, vagy éppen egy Garrett Wilson, hogy a legfrissebb NFL élményeket emlegessük, de akkor Marvin Harrison Jr., meg Emeka Egbuka, meg Jackson Smith and Jigba, tehát hogy így szupersztárok sorakoznak, és gyakorlatilag azért mennek oda az Ohio State-re futballozni, azért is, mert Brian Hartline egyébként nagyon sok melót tett bele, hogy ez így legyen, és egy nagyon, nagyon tisztelt pozíciós edzője lett ennek a közegnek. Szép, ez nekem nagyon tetszene. Ugye picit vándorolnánk a defense-ről az offense-re, mint felfogásban vezető edző terén, ugye Fickell-től, mert Fickell is tett dolgokat a Big Ten-ben.
Érdekes felvetés, lehet, hogy tetszene is. Van-e bármi, ami benned maradt, amit nem tudunk kibeszélni mondjuk jövő héten, mert végre érkeztek be kérdések, amiket tökre köszönünk Discordon, és azokra fogunk beszélni jövő héten, vagy jövő hét után.
Igen, itt ugye kaptunk két komoly, meg egy komolytalan kérdést.
Várunk még többet is sokat beszélni.
Várunk még a komoly kérdésekből egyet-egyet, hogy akkor itt izgalmakról beszélgessünk. Szerintem így nem marad bennem túl sok dolog mondandóként.
Jól van. Akkor viszont köszi, hogy itt voltál és beszéltünk. Nektek is hallgatók, hogy velünk voltatok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.